Itt van velünk a szakértő úr, Várkonyi Gábor a vonalban.
Szavasz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Nagyon vidám vagy, bár a téma nem ennyire az.
Ja, hát ráadásul 65 éves volt Paolo Pininfarina, ami egészen fiatal, főleg ahhoz képest, hogy én azt gondoltam, hogy Pininfarina már, Paolo Pininfarina már sokkal öregebb, de lehet, hogy azért hát keverem a Pininfarinákat. Igen.
Na mindegy.
Volt egy pár.
Igen. De?
Volt egy pár, és ez egy igazi ilyen dinasztikus történet, és azt hiszem múltkor mondtátok, hogy a hallgatók kívánják ezeket a személyes jegyű elmeséléseket az autóiparból. Úgyhogy hát eleve az olasz autóipar az én szívem kis csücskében egy kiemelt helyet foglal el. Ezek a történetek meg, amik a 20. századi olasz iparról és a formatervezésről szólnak, hát ezek meg eleve ilyen szívet melengető és szépen elmesélhető ügyek. Hiszen olyan, hogy olasz autógyártás olyan csak nagyon-nagyon fragmentáltan létezett így a háború előtt, meg a háború után is közvetlenül. Mindenki csinálta a maga kis bujját. Az egyik az formákat tervezett, a másik karosszériákat gyártott, a harmadik az alvázakat épített, és akkor ezeknek a laza szövetségéből körülbelül úgy, ahogy Olaszország történetét is, meg történelmét is nagyjából el lehet mesélni, úgy lett ebből valami fajta ipari konglomerátum, aztán évtizedekkel később, aminek hát sajnos a hanyatlását is kénytelenek vagyunk belátni és elmesélni, de azon egy másik történet lesz. Itt minden Batisztával kezdődött, aki a 19. század végén született, értelemszerűen, és egészen a 60-as évekig ő igazgatta és ő vitte a Pininfarina ügyeit. Ugye az ő aktív életének a legfontosabb része az nyilván a háború előtti időszakról szól, ahol az autógyártás azért az előbb meghatározott jegyek mentén született elsősorban, tehát alapokat gyártottak bizonyos gyártók, és akkor erre különböző mérnökök, különböző dizájnerek kitaláltak különböző kreációkat, de Pininfarina ugye eleve Farinaként született, ez a családi neve, Pinin az egy piemonti dialektus szerint a picit jelenti, tehát a pici Farina, amiből aztán céges név lett, ami azért történt, mert ő kiszakadt a családi másik cégből, és csinált egy olyan kis műhelyet, ami alapvetően ugye dizájnnal foglalkozott, elsősorban, tehát autók formatervezésével, és ehhez nem más adta a pénzt, mint Vincenzo Lancia, valamint az ő akkori felesége, amit nem Vincenzoé, hanem a Batistáé. És akkor így indult el ez az egész történet. Olyan autók születtek ebből, amik, hát most itt a régieket el fogom mondani, ez nem biztos, hogy sok mindent fog mondani embereknek, de meg hallgatóknak, és nekem is utána kellett ezeknek nézni, de azért az Alfa Romeo 6C 1935-ből, vagy éppen a Lancia Astura, ezek azért érdekesek, például pont az utóbbi, mert az egyik első olyan autó volt, aminek elektromosan működtetett lenyitható teteje volt. Csak hogy ilyen mérföldköveket, 36-ról beszélünk. Ugye volt ilyen márka, hogy Cisitalia, még mindig 40-es évekről beszélünk, aztán a háború után ők már pontosabban Pininfarinának a dizájnja, az felkeltette egyébként, ahogy nagyon sok esetben az amerikai autógyártásnak az érdeklődését is, és volt egy erős amerikai befolyásoltság is, tehát az amerikai autódizájnra is rányomta valamennyire a bélyegét a Pininfarina. A Nash nevű autógyártónak voltak különböző kreációi, majd később egyébként a Cadillac-kel is viszonylag szorosan együtt dolgoztak, és úgy jönnek azok az autók egy kicsit később, mert a háború után, amik már azért jóval ismertebbek a köz számára is, ugye Alfa Romeo Giulietta Spider. Uh-huh. Giulietta ugye ez egy család volt, tehát egy szedánt, egy kupét is lehetett belőle venni. A Spider volt az, tehát a nyitott tetős volt az, ami Pininfarina ihletett. Illetve Peugeot-val egyébként egy nagyon-nagyon szoros együttműködésük volt, egészen 90-es évek végéig. Itt a 403 Cabrio volt az, ami nagyon-nagyon ikonikus, és ezt az autót, hogyha egy picit a fejetekben túrtok, akkor tudjátok azonosítani egy nagyon híres nyomozóval, aki magyar származású, és imádták a sorozatát, úgy hívták, hogy Kalambó.
Igen.
Szóval a Kalambó autóját is Pininfarina rajzolta, ahogy utána később a Lancia Auréliát, a 250-es Ferrari GT-t, a Peugeot 404-et, lehetne itt nagyon sokáig sorolni a történeteket. Egy nagyon fontos dolgot kell érteni a kedves hallgatónak, annak is, akit abszolút nem érdekel az autózás. A Ferrari azért az mindenkinek a fejében megvan, mint ikonikus márka, és ha ránézünk egy-két olyan kreációra, amit a 20. században láttunk Ferrariból, akkor azért fel tudunk idézni Magnum Ferraritól kezdve a minden gyerek falán lévő F40-esen át, a Daytonán keresztül, nagyon-nagyon Testarossát, nagyon-nagyon sok olyan Ferrarit, ami tényleg ikonikus, meghatározta a filmsorozatok, meg minden egyéb alapján egy ilyen a popkultúrát, a popkulturális ikonok voltak ezek az autók, és azt képzeljétek el, hogy gyakorlatilag az 50-es évek elejétől fogva, 51 környékétől, tulajdonképpen több mint 60 évig, a 2010-es évek elejéig egy Ferrari kivételével minden Ferrari, amit valaha láttunk közúton, az Pininfarina kreálmány.
Az komoly.
Mindegyik. És történet is nagyon izgalmas, ugye Commendatore úr Ferrari nem volt egy egyszerű ember, azért filmekből, meg könyvekből, meg mindenhonnan lehet tudni, hogy ő az egy híresen nehéz figura volt, meg hát ott a nagy olasz egók az 50-es években értelemszerűen hatalmas összetűzésekben voltak, és valahogy mégis megtalálták egymást, Batista és a Commendatore, és hát ugye egyik se akart elmenni a másikhoz, ez egyértelmű. Valahol középúton, semleges területen egy kávézóban találkoztak, ahol megbeszélték az együttműködésük részleteit, ahova egyébként Batista elvitte Sergiót, a fiát, a második számú Pininfarinát, aki utána megbízott azzal, hiszen már akkor felnőtt volt és végzett mérnök, hogy akkor innentől fogva ő vigye a Ferrarinak a dolgait, a dizájntól az egyéb kérdéseken át, amit rábíznak erre a cégre. Sergio nagyon-nagyon sokáig élt egyébként. Ő a második számú követőit a dinasztiában, és Sergionak volt két gyermeke, Andrea, illetve Paolo. Hát Andrea szegényként 2008-ban egy robogó balesetben halt meg. Ő volt ugye a harmadik számú utód, és ő vitte akkor már a cégnek az ügyeit, egy nagyon nehéz időszakban, de erre mindjárt kitérünk. És utána vette át Paolo 2008-tól a cég irányítását, és hát nagyon-nagyon sok minden történt ebben az időszakban. A Pininfarináról azért alapvetően azt kell tudni, hogy ez egy nem csak autodizájnnal, hanem most már mindennel is foglalkozó cégé vált. Egy
kávégép dizájn, amit akarsz.
Minden belső építészet.
Figyelj, mielőtt tovább mész, egyet hadd kérdezek, mert el fogom felejteni. Az ikonikus és általam egyik legcsodálatosabbnak tartott, nem, Fiat Barchetta. Az melyik?
Barchetta.
A Barchetta, amennyire emlékezetem, nem csalad, Bertone.
Aha.
De mindjárt megnézem ezt neked, miközben tovább
mert
mesélek.
Mert amikor dolgot. Megjött a piacra, akkor, és megláttam, azt mondtam, hogy ez, hát ilyen, mi ez?
Hát én is úgy voltam vele, hogy atya ég. Igen.
Tehát lehetett ilyen autót gyártani. Ráadásul pont a Fiatnak, aki abban az időben ugye nem kimondottan az ilyen roadsterek kategóriájában dobbantott nagyot, és inkább egy ilyen népautó jellegű kocsi volt, és azzal viszont, amikor furikázott valaki, maga a színek is, amiben megjelent, meg ugye a formája az autónak, az teljesen ikoni. Tehát kevés olyan autó van, ami ilyen nagyon emblematikus, és nagyon eltér a kornak. A kornak a trendjétől. Ez ilyen
ugye
volt.
Ez 90-es évek közepe, ami igen. A Barchettát illeti, igen. És ugye abban az volt az izgalom, hogy...
Akkor mindenki dolgozott.
Az, ugye ez egy kis Fiat Punto műszaki alapjait jelentette nagyjából, és nem tudom megmondani, hogy ki volt, melyik design stúdió volt, én szerintem az már szerintem belső design sztori volt, ott a 90-es években voltak ezek a nagy váltások, aztán most biztos,
hogy... Jó, mindegy, bocs, hogy belekérdeztem, menjünk tovább a sztorival.
Azért van relevanciája, mert egyébként jól mutatja azt, hogy hol volt az ilyen jellegű cégeknek, mint a Pininfarinának akadásuk. Mert hogy ugye addig, amíg ők méretre készített ruhákat csináltak, és ők maguk is így jellemezték ezt, hogy ők azok a szabók, akik ugye méretre vágják az öltönyödet. Ez működött a 20. századnak a, mit tudom én, második feléig nagyjából, de utána az autóipar nagyon más irányban, nagyon a tömegtermelés. Abszolút, tehát utána jött az autóiparban is a H&M, meg a Springfield, meg a társai, meg az Zara, hogy direkt nem mondjunk csak egyet, és innentől fogva teljesen más jellegű elvárások voltak az autóipari dizájn és a kooperációk között, és kifejezetten arra törekedtek az autógyártók, hogy lehetőleg ne kelljen arra fizetni, hogy ilyen külső dizájnereket, meg külső dizájnházakat kelljen bevonni, hanem inkább megpróbálták elszitkázni az igazán tehetséges embereket ezekből a műhelyekből, és a saját maguk dizájnját csinálni, úgyhogy szerintem a Barketta az már talán a Centro Stilének volt a kreálmánya.
Bengölt ír valaki, vagy Bangle, nem tudom, a Chris.
Az már, hát mert az az időszak, ugye, amikor a Fiat Coupé is készült, igen, ugye ez a két ikonikus dolog volt, az már a Bengöl éra volt, igen. Aha. Tehát a Fiatnál ő már ott volt, és ezeket felügyelte, de hogy ez konkrétan kirajzolta.
Ja, mert hogy azt hittem, hogy Pininfarina, én ezért nem kérdeztem rá. Ja, nem, oké, akkor relevanciáját vesztette, bocsánat.
Nem, de tudok mondani neked modernkori autót, amit azonnal fel fogsz ismerni. Az egyik a 124 Spider, a másik az Alfa Romeo Spider, de ami még ilyen, még inkább kortás, 205-ös Peugeot. Szerintem igen, mindenki ismeri, ugye az egy abszolút ikon. Meg hát későbbiekben ugye a világ egyik legszebb tömeggyártású, nem nemesi vérrel rendelkező, hanem tényleg kifejezetten tömeggyártású autója, szegény ember Ferrari-a, a Peugeot 406 Coupé.
Igen, 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 abszolút. Igen.
De az érdekes, az egyik legikonikusabb.
De érdekes, igen, a pár vonása, hogy az, egyébként igen, bármennyire szegény ember Ferrari-ja, de akkor is arról is jól árulkodik az, hogy pár vonása, hogy át tudott alakítani egy autót. Gyakorlatilag egészen mássá, tehát ízléses és szépé, meglátni benne azt, hogy mit tud belőle ő kihozni. Szerintem az szenzációs egy hozzányúlás.
Abszolút gyönyörű autó, szerintem egy teljes future classicként tekinthetünk rá, tehát aki egy ilyet eltesz még szép állapotban, az érték növekedést érhet majd el egy ilyen autóval. Ilyen volt egyébként, ja, és igen, itt fontos kiemelni, hogy ez még az a korszak volt, mint csak 90-es évekről beszélünk, amikor még ezek a cégek gyártottak is. Tehát a Pininfarina az nem csak dizájn csinált, hanem az autóiparban olyan mélyen benne volt, hogy gyártott is. Na, és ez az, ami gyakorlatilag már abszolút egy ilyen kihaló üzleti modell, hogy nincs modelleket csinálnak tömeggyártók, amiket rábíznak kis karosszériaépítőkre, vagy kis független gyártókra. Ilyen volt mondjuk Finnországban a Valmet, amit sokan ismernek, a Magna nagyon sokáig ezt csinálta, de ők ugye inkább a mérnöki szolgáltató irányába mentek el, bár ott még készülnek autók. De az összes többi gyakorlatilag, aki ilyenekkel foglalkozott, lényegében kihalt az autóiparból, mert egyszerűen ezeket a darabszámokat, főleg Európában nem lehet gazdaságosan gyártani. Volt még egy ilyen nagyon érdekes kooperációjuk, és egyébként Paolo karrierje is nagyjából ezzel indult, szakmai karrierje, ő egyébként végzett gépészmérnök Torinóból. A Cadillac Allante, ami egy olyan autó volt, amit hát így elmondom a történetet, se fogjátok érteni, az üzletileg kinek és miért, aha, volt ilyen döntése, mert hogy a karosszériát, meg a fényezést azt így csinálták Olaszországban, aztán légi úton elment Amerikába, és ott szerelték végszereléssel az autót egy GM gyárban, hiszen ez egy ugye kedileként egy GM-hez tartozó dolog volt, tehát hogy ez hogy jött ki, Matek szempontjából senki se érti, de csinálták, és mérsékelt sikereket el is értek ezzel az autóval, ugye az volt az üzenet akkor, hogy egy olasz dizájnú, meg egy olasz kifinomultságot tartalmazó Cadillac, ami ugye nem ezekről volt elsősorban híres, mint márka. És hát az a helyzet, hogy 2008 környékén, ugye pont Andrea halálával nagyjából összeegyeztető időszakban volt az, hogy az több százmilliós veszteségeket és adósághalmot építettek föl, idézőjelben addigra, Pininfarináék, mert hát ezek az üzletek azért nem úgy mentek, ahogy kellett volna. És akkor itt volt egy olyan törés, amikor le kellett adni valamit a családi tulajdonból. Azt hiszem, hogy ilyen 30%-ra mérsékelték a részvényeiknek a tulajdon néhányadát, és egy kiterjedt befektetői csoport, valamint a Mahindra, mint indiai autógyártó vásárolta föl a Pininfarinát, mint mérnöki szolgáltató és design szolgáltató céget, akik egyébként, ahogy mondtátok, a belső építészettől fogva a kávégépen át a hajózásig, a jacht tervezésig és a klasszikus autók restaurációján keresztül tényleg mindennel foglalkoznak, ami az olasz dizájnt, meg az olasz életérzést, meg az olasz kifinomultságot ipari formatervezés szempontjából a világ felé közvetíti.
Közben rájöttem ám, hogy nem a Barkettát volt, hanem a Coupé, Fiat Coupé. Az volt az a nagyon ikonikus dizájn. Az Pininfarina.
Igen, volt. De Bengöl.
Én meg közben viszont nem rájöttem, hanem megtaláltam, hogy a Barkettát egy András Zapatinas nevű görög.
Zapatinas, igen.
Nyomotta ezt az autoevolution.com-on. Találtam, és pont így teszi fel a kérdést, hogy gondoltad, de valaha, hogy egy ilyen olasz autóipari szimbólumot egy görög tervezett, úgyhogy elég hitelesnek tűnik, hogy András Zapatinas keze alól került ki a forma.
Nagyon érdekes még, amit Paolo egy utolsó interjúnek egyikében mesélt arról, hogy a család és az angol nyelv egymáshoz viszonyított, úgy mondjam, viszonya, nem tudom ilyen szépen befejezni ezt a körmondatot, az hogyan mutatta meg, hogy ki hogyan áll a világ dolgaihoz. Ugye Batista nem tudott angolul, Sergio oxfordi angolt beszélt, a testvére Andrea michigani angolt beszélt, az ő hangját is...
Detroiti! Pedig...
Nem, Robert De Niroval azonosították, képzeljük.
Lehetőállatos.
Nagyon jó.
Úgyhogy az egész szerintem eszméletlenül szép történet onnan, hogy megszületik egy ilyen cég odáig, hogy mi mindent határoztak meg, tehát tényleg a legikonikusabb autók dizájnjához volt köze a Pininfarinának a 20. századon keresztül. Egészen odáig, hogy ugye változtak az idők, és ahogyan gyakorlatilag Olaszország csillaga is hanyatlani kezdett a világ gazdaságában, meg a meghatározó gazdasági áramlatok kapcsán, ahogyan lemaradtak bizonyos trendekről, sajnos úgy látszott az is, hogy ezek a típusú cégek nem fognak hosszú távon az eredeti formájukban túlélni. Szerencsére vannak. Egyébként ezt is Paolo mondta, hogy gyakorlatilag ők egy dizájnház, ők nem egy múzeum szeretnének lenni. Aha. Tehát egészen előremutató dolgokat csinált ugye az utolsó időszakában is. Egyébként 65 évesen nem hirtelen halt meg szegény, hanem egy hosszantartó és, ahogy mondani szokták, méltó módon viselt betegség következtében hunyt el, de nem vesztette el a kedvét az innovációhoz. Ugye az utolsó időszakban egyébként ők kifejezetten exkluzív villanysportautók dizájnjával és megépítésével is foglalkoztak többek között. Tehát nem egy múltba révedő társaság volt, még akkor is, hogyha mindenük meg lett volna ahhoz, hogy semmi mással ne foglalkozzanak, csak ápolják a családi hagyatékot.
Hát köszönjük.
Nagyon
szépen.
Jó. Köszi szépen.
Nagyon klassz volt ez a kis Pininfarina sztori. Paolo Pininfarinára emlékezve. Gábor, köszönjük szépen, további jó munkát, szép napot neked.
Szép napot, ciao, szia. Márkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk.